Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma anyák napja van, és szeretnék ünnepelni minden anyukát, minden nagymamát és minden dédit Magyarországon. És szeretnék kifejezni a mi hálánkat. Kifejezni azt, hogy szeretünk titeket, és köszönjük mindent, amit megtettetek értünk. Most nem az én... Csak az én anyukámra gondolok, aki ő megtett mindent értünk Szent Louisban, amikor nevelt minket szeretettel, vagy a Tündire gondolok, aki neveli Hajni és Csengét, és mindent megtesz értük sok-sok szeretettel, hanem az összes anyukák és nagymamák, dédiek itt Magyarországon szeretnék titeket ünnepelni a mai napon, mert annál fontosabb munka nincs a világon, amit ti tesztek értünk, amikor sok szeretettel nevelitek a gyerekeket a mai világban. És ez egy nagyon aktuális ünnep, vagy egy nagyon aktuális dolog ebben a járvány szezonban, amikor különösen van egy csomó anyuka, aki nem csak viszi a háztartását, hanem a házi feladatot is csinál mellette. Ott vannak a gyerekek reggeltől estig, és a gyerekekkel kell foglalkozni, és ugyanakkor van a házi feladat, és minden, amit kell csinálni. És ugye, mivel nincs apák napja Magyarországon, gondoltam, hogy megköszönöm az apukákat is, akik otthon vannak, és 24-7 ott vannak a gyerekek most, otthon vannak az iskolából, és az apukák is besegítenek ebben a nagyon fontos munkában. Tehát le a kalappal minden férfinak, gondolok Budai Zolira, vagy Lipták Gáborra, azok, akik ott vannak a gyerekek, és ott besegítek, és mindent tesztek a gyereknevelésben, és a háztartásban is. De most ugye nem csak az anyukákra akarunk emlékezni, és őket ünnepelni, hanem minden ember, aki dolgozik is. Május 1-e pénteken volt a munkanap ünnep. És minden ember, aki dolgozik, szeretnék őket is megünnepelni és kifejezni a tiszteletet és a hálánkat az ő munkáért. És ez is egy nagyon aktuális kérdés, helyzet a mai világban, ebben a járvány szezonban. Tudjuk, hogy csak márciusban 56 ezer magyar ember elveszítette munkahelyét 2 hét alatt. Tehát mennyi elveszítette munkahelyét áprilisban? Biztos nagyon sokan. És ma különösen szeretnék megünnepelni ezt a dupla hálát és tiszteletet szeretnék adni minden anyukának, aki munkahelye van, és közben neveli a gyermeket mind a kettő. Mind a kettő nagyon nagy feladat, felelősséggel jár, és dupla tiszteletet adni nekik. De tripla tiszteletet szeretnék adni minden anyukának, aki neveli a gyermekét egyedül. Mert igen, sokan vannak, aki ezek a nagyon fontos feladatok végezik egyedül. Tehát Amerikában az anyák napja és ez a munkanap, ők nem annyira közel vannak egymáshoz, mint itt Magyarországon, csak 2 nap elválasztja őket. Amerikában szeptemberben ünneplünk a munkaünnepet, körülbelül ugyanakkor van az anyák napja, de ami közös a 2 ország között, az, hogy mind a 2 ország nagyra becsüli az anyaságát és a munkát. És azért ünnepelünk ezt a mai napon. Mind a kettő nagyon fontos. És a Bibliában azt látjuk, hogy Isten is nagyra becsüli mind a kettőt. Ez Isten számára nagyon fontos, az anyaság és a munka. Tehát ma reggel szeretném ezeket párhuzamosan megnézni mind a kettőt. Tehát mi tanulhatunk a Bibliában a munkáról és az anyaságról. Miért annyira nagy érdek, miért annyira fontos ez a 2 intézmény? Tehát forduljunk az Istenhez, imádkozunk, és kérünk tőle, hogy szóljon hozzánk, és tanítsa minket, hogy miért annyira nagy érték ez a 2 dolog. Imádkozunk. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai napon is, ezen az anyák napján tudunk te hozzád fordulni. És köszönjük, hogy így megtervezted a világot, és adtál nekünk anyukák és és a munkát, mint igazi gyöngyszem. És szeretnénk kérni tőled, hogy szóljál a mi szívünkhez. Engedj, hogy tudjunk belemerülni ebben. Tudjunk elmélyülni, és megkeresni a kincseket, amit te elénk tárolsz. Kérjünk, hogy de szólj hozzánk. Szólj a mi szívünkhez. Tudjunk kicsit megállni előtted. És az egész lényünkkel téged dicsérni és imádni. Téged látni. Akit adsz az egész értelmet az egésznek. És én kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy így légy velem. Hadd tudjak belenézni abban a kamerában, és a téged hirdetni. Én nagyon kérlek, hogy segíts, hogy mindent szót el tudjam mondani, amit te rám bíztál. Semmi kevesebbet és semmi többet. Hadd tudjak rád figyelni. Hadd tudjak elfelejkezni magamról, és hirdetni a te igazságodat. Kérlek, segíts mindenben. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy értető legyen mindazt, amit itt el akarok mondani. Kérlek, így légy velünk. Kérünk, hogy áld meg minket saját magaddal. Hadd tudjunk a mi otthonunkban lenni egyenként a de jelenlétedben. Hiszünk, hogy de mindenhol vagy. Kérünk, hogy legfőképpen áld meg minket saját magaddal, a de igazságoddal, a de szereteteddel. Kérünk így, maradj velünk Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát én szeretnék, hogy visszamennénk a kezdetekhez. Menjünk vissza a kezdetekhez. Azt olvassunk a Biblia elején, hogy mi az Isten képmására vagyunk teremtve. Most az mit jelent, hogy az Isten képmására vagyunk teremtve? Hát mivel a Szent Háromság Isten képmására vagyunk teremtve, aki három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ők szeretett közösségben élnek egymással, a tökéletes szeretet közösségben élnek egymással, mi közösségi lények vagyunk. Ez az első dolog, amit jelent, hogy az Isten képmására vagyunk teremtve. Tehát nem tesz jó a lelkünknek ez a karantén. Mi közösségi lények vagyunk. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ha az Isten ezt kijelentette Ádámnak, ott a teremtés a paradicsomban, hogy Ádám, neked nem jó itt a paradicsomban egyedül lenni, akkor mennyivel inkább a bűneset után nem jó egyedül lenni. Számunkra nagyon fontos, fontos kapcsolatban élni egymással. Fontos a házasság. Mint férfi és nő, mi így kiegészítjük egymást, és mint egy érvnek a két oldalát, így tudjunk felmutatni az Isten képmását. Mert mi annyira mások vagyunk, férfi és nő, és így a másságunkban kimutatjuk az Istennek a két oldalát, mert mind a ketten vagyunk az Isten képmására teremtve, és így egy teljes egység vagyunk. A másik az, hogy az Isten arra hívott minket, hogy képviseljünk őt. A teremtés könyvben azt olvassunk, hogy az Isten arra hívott minket, hogy uralkodjunk. Mit jelent uralkodni? Az Isten úgy beszél rólunk, hogy mi királyi kertészek vagyunk. Isten megteremtette ezt a gyönyörű, csodálatos, lenyűgöző világot, és annyit kért tőlünk, hogy mi tartsunk ezt fent. Tartsunk ezt a kertet fönt. Áprilisban világszerte ünneplik a Föld napját. Emberek mindenhol a világon összejönnek és ünneplik a Földet, és sokszor imádják a Földet. És ezek a rendezvényeken mi keresztények ott kellene lenni, hirdetni, hogy Isten teremtette ezt a lenyűgöző világot. És ránk bízta azt a fontos feladatot, hogy mi vigyázzunk erről a világra. Nekünk kellene részt venni és hirdetni, hogy a Teremtő Isten jó, és hogy ez a mi feladatunk, csak sajnos mi keresztények sokszor lemondjuk ezek a dolgokról, és hagyjunk másoknak. Pedig ez a mi dolgunk, ez mindannyiak a dolgunk, hogy vigyázzunk a világra, és gondot viseljünk erről a világra. De uralkodni azt is jelenti, hogy a munka az egy jó dolog. Minden munka jó. És azért dolgozunk, hogy fenntartsuk ezt a világot. Azért dolgozunk, hogy rendbe tesszünk a dolgokat, hogy vigyázzunk a dolgokra. Isten úgy akarja, hogy mi tekintsük a munkahelyünkre, hogy mi másnak a javát keresünk, hogy a közös jóra dolgozunk, hogy segítsünk másokat, és örömet okozunk másoknak a mi munkán keresztül. Ez a lényege a munkának. Régebben az egyetemek úgy nevelték a következő nemzedéket, hogy jó polgárok legyenek. Az volt a cél az egyetemi egyetemnek, hogy nevelik a gyerekeket, a következő nemzedéket, hogy jó polgárok legyenek, és hogy tudjanak szolgálni az ő országukat. De nagyon megváltozott a dolog. Nem az a lényege egy egyetemi diplomának, hogy jó polgár legyen, hanem most az a pénz. Hogy keresünk pénz. Egy gyakorlatis dolog, gyakorlatis kérdés, hogy hogyan tudjak gazdag lenni a diplomámtól. De mivel az Isten képmására vagyunk teremtve, amikor alkotunk valamit a saját kezünkkel, és kreatívek vagyunk, és amikor tudunk használni és fejleszteni azok a talentumokat, ami bennünk van, amit az Isten adott nekünk, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Amikor alkotunk és fejlődünk, és olyan munkát csináljuk, amit szeretünk csinálni, az olyan érzés, hogy ahogy az Isten azért teremtett engem. Ő előre készítette ezt a munkát nekem, hogy én ezt a munkát végezem ezek a talentumokkal itt, ezen a helyen, és egy olyan érzés, hogy igen, én azért voltam teremtve. Ez nagyon jó érzés, amikor ilyen munkát tudunk végezni. Amikor egy pék, vagy egy szakács valamilyen újdonságot, valamilyen finomat főz, vagy süt, és nagyon ízlik mindenkinek. Wow, milyen nagy érzés az. Vagy amikor egy festő valamilyen szépet fest, és boldogságot okoz azoknak, akik látják a festményt. Vagy amikor egy zenész olyan zenét sikerül játszani, vagy egy énekes olyan gyönyörű szépen énekel, és örömet okoz másoknak. Vagy amikor egy kutató felfedez egy új gyógyszer, ami sokaknak fog segíteni. Vagy amikor egy tanár olyan leckét tud elmondani és átadni, aminek mindenki fog profitálni és tanulni belőle. Vagy amikor egy cég vezető, vagy menedzser, vagy egy politikus tud irányítani a dolgokat, hogy jó irányban haladjanak a nép vagy az ország, akkor ez egy nagyon fantasztikus dolog a népnek, amikor jó vezetők vannak, nagy áldás az egész országnak. Vagy amikor egy tervező valami szépet megtervez, és az építő tudja ezt létrehozni, és gyönyörű, kreatív, gyönyörű munkát látjuk. St. Louisban 100 év ezelőtt rengeteg ilyen olasz kőműves és német ácsok és német emberek, aki gyönyörű szép téglát munkát tudtak végezni. És St. Louis tele van olyan gyönyörű szép házak, amiből kőből van csinálva, és tégla és fa munkából van csinálva, és igazi szakemberek, a németek és az olaszok végeztek ezt a munkát St. Louisban, és annyira lenyűgöző nekem látni ezek a házakat, hogy milyen szép, amikor egy szakember végzi ilyen munkát. És lehetne így tovább sorolni. Írók, ingatlanosok, orvosok, rendőrök, bolti eladók. Mi az a lényeg, hogy minden munka jó, minden munka fontos, amikor a közös jóra, amikor másoknak a boldogságért csináljuk. Egy utca seprő, aki végzi az ő munkát mások javára, hogy egy jobb világ, egy tisztabb világban élünk, akkor az nagyon tetszik az Istennek. Nem véletlenül, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy ahány munkát elveszítettük a járvány miatt, ő személyes garanciát vállalja, hogy annyi munkát fog teremteni Magyarországon utána. Igen, ez. Tudjunk, hogy a munka mennyire nagy, fontos érték, hogy legyen munka mindenkinek. A harmadik dolog, amit jelent, hogy az Isten képmására vagyunk teremtve, az, hogy szaporodjunk és sokasodjunk. Az Isten arra hívott minket, hogy hagyjunk magunk mögé a következő nemzedéket, hogy neveljünk gyerekeket, hogy ők viszik tovább az Istennek a munkáját. Tehát a Biblia első két fejezet a paradicsomról szól, ahol látjuk ezt a négy kincset ott előttünk. Az Istennel való kapcsolat, a házasság vagy a személyes kapcsolat, a munka és a gyereknevelés. A Biblia azt mondja, ez a négy legnagyobb gyöngyszem a világon. A legnagyobb érték, a legnagyobb kincs a világban. És Isten kimondta, hogy ezek jó és szép dolgok. De azt be kell ismernünk, hogy ez csak az első két oldal a Bibliának. Csak az első két oldal. Az emberiség bűnben esett, és Isten megengedte, hogy mi elveszítjünk ezek a kincseket. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ezek a dolgok az ítélet alatt kerültek. Isten kiűzte Ádámot a paradicsomból, Ádám és Évát, és ők elveszítettek az ő kapcsolatot az Istennel, és mi ebben a világban születtünk. Isten azt mondta, hogy innentől kezdve a házasság nagyon nehéz lesz. Azt mondja, hogy vágyakodsz a férjed iránt, te ő fog dominálni fölötted. Igen, vágyakozunk a házasságra, de egy küzdelem lesz. Egy küzdelem, és sok fájdalommal jár. Isten azt is mondta, hogy a nők fájdalommal fognak szülni a gyermeküket. Tehát a gyerekkel való kapcsolat is le van terhelve. Nehéz lesz. Egy küzdelem lesz. Sok fájdalommal jár. És a munka. A munka is nagyon nehéz. Nagyon fárasztó lesz. Tövés és bogáncsával jár, mondja a Biblia. Fájdalmas, hiába való küzdelem érzés lesz sokszor. Tehát mindannyiunk ebben a bűnben esett világban születtünk. Mindannyiunk tapasztaljunk és átéljünk az, amit ott le van írva a Bibliában. És mindannyiunkban most van egy ilyen kettős érzés ez a négy kincs iránt. Egy ilyen nagy ambivalens érzés van bennünk. A bal szemmel látjuk ezt a teremtett világnak a lenyűgöző szépségét. Igen, a bal szemmel így látjuk, de a jobb szemmel azt látjuk, hogy ez egy bűnben esett világgal, ami sok fájdalom és sok szenvedéssel jár. Mind a kettőt látjunk egyszerre. Vágyunk az intim kapcsolatra, a házasságra, de ugyanakkor tudjunk, hogy konfliktussal jár. Újabb feszültségek vannak mindig, és sokan válnak el. Szeretjük a munkát, de olyan könnyen belefáradni. A múlt héten Hajni és én kitakarítottunk a faházat. Wow, milyen nagy kupi volt abban a faház, milyen nagy kosz, rendetlenség volt. De Hajni és én belevágtunk, kemény munka volt ide-oda tenni a dobozokat. Nagyon jó érzés volt utána, hogy minden de helyre kerül, rendbe van téve, nincsen koszt, nagyon jó volt, de nagyon belefáradtunk a végén. És én a jó munka. Egyszerre mind a kettő. Vagy a legnagyobb öröm látni, ahogy a gyermekünk fejlődnek, és felnőnek, és kivirágoznak, de ugyanakkor annál nagyobb fájdalom nincs, amikor a szülő látja, hogy a saját gyermeke ellene fordul, vagy lázad, vagy rossz úton jár. Ez a kettősség mindig kell tartanunk a szemünk előtt. És az élet legdrágább kincsekből származnak, ugye, a legnagyobb boldogságunk, és a legnagyobb fájdalmunk, mind a kettő egyszerre. De nézzük meg, hogy mi történik, amikor nem sikerül egyensúlyban tartani. Amikor csak a rossz oldalát látjuk, csak az egyik szemünkkel látjuk, vagy csak a jó oldalt látunk ennek a négy vagy három gyöngyszemnek. Mi történik, hogy csak az egyik oldalt látjuk? Például a görög filozófiában nem tudtak egyensúlyban tartani a munkát. Csak a bűn esetig tudtak visszavezetni a munkát. A görögöknek számukra minden munkát, amit végeztek a saját két kezükkel, azt lenéztek. Koszosnak tartották, kényszernek tartották, profán, paraszt munka, két kézzel dolgozni, úgy látták a görögöt, ezt a féle munkát. A szép és jó munka az volt, amikor az ember az ő ésszel tudott dolgozni. a filozófiával foglalkozni és érvelni az élet nagy kérdéseiről. Vagy a matematikával foglalkoztak, ahol logikusan kellett gondolkozni. Vagy a város vezetésével foglalkoztak, a politikával foglalkoztak. És ez volt a nemes munka számukra, de nem a kézzel való munka. A görögök szétválasztották a két fajta munkát. De sokszor mi keresztények, mi is beesünk ebben a csapdába. Átveszünk a görögöktől ezt a dualizmus, vagy ezt a fajta szétválasztást. Mindent azt gondoljunk sokszor, hogy a lelki világról vonatkozik az, amit igazán szép és jó, például templomba járni, vagy lelki szolgálatot végezni, Bibliát olvasni, vagy imádkozni, vagy az Istent imádni, keresztény dicsőítő zenét hallgatni. A család fontos, ezek a szent dolgok, De minden más, a mindennapi munka, a szürke hétköznapokhoz tartozik, és minden, ami a világban az ilyen kísértés, vagy koszos, a világ zene, vagy a filmek, vagy az irodalom, vagy a festés, ezek mind ilyen másodrangú dolgok. Nem annyira fontos, nem annyira kellene törődni vele. És mi keresztények könnyen elfelejkezünk arról, hogy Istennek minden munka fontos. Minden munka az fontos az Istennek. Minden fontos, hogy úgy látjuk, hogy a teremtéstől van, és a bűnesettől van. Tehát Istennek minden munka terület a társadalomban számára fontos. Szent a dolog. De ugyanúgy, mint mi keresztények, könnyű, hogy világi emberek is elfelejkeznek erről, hogy ezek a kincsek, ezek a gyöngyszemek eredetileg a paradicsomtól származnak. Isten adta nekünk. Ma sokan elfelejkeznek arról, hogy Isten az, aki megtervezte a házasságot egy férfi és egy nő között. És a másságunkban kiegészítjük egymást. A férfi és a nő mind a kettő vagyunk az Isten képmására vagyunk teremtve, és amikor összejön egy férfi és egy nő, így kiegészítjük egymást, és így képviseljünk az Isten. De amikor két férfi vagy két nő összejön, aki hasonlítanak egymásra, akkor ő csak az Isten az egyik oldalát tudják ezt képviselni. És azért nem jó. Azért nem jó, mert nem egyezik, ahogy az Isten eredetileg megteremtette ezt a világot. Vagy elfelejkezünk arról, hogy a gyerek az óriási áldás. Sajnos sokan nem vállalják a gyerekeket a mai napon. Csak a bűnesetre gondolnak, a fáradtság, milyen sok áldozattal jár, és azt mondják sokan, hogy most mi nem vállaljunk gyermekeket. Tehát könnyű azt gondolni, hogy ezek a kincsek csak nehézséggel jár, vagy semmi köze az Istenhez. De ugyanakkor könnyen lehet leesni a ló túloldalról is. Könnyű elfelejteni, hogy ezek a kincsek ítélet alatt vannak. Elfelejtjük erről, akarjunk visszamenni a paradicsomba. Könnyű úgy gondolni, hogy ha ezt megszerezem, ezt a gyöngyszemet, akkor teljes lesz az én boldogságom. Visszakerülök a paradicsomra. Könnyű úgy tekinteni ezek a kincsekre, hogy ez a legfontosabb dolog az én életemben. Könnyű túlságosan értékelni ezek a gyöngyszemek. Valaki azt gondolja a munkára, vagy az ő karrierje, hogy ettől értékes leszek, és azt gondolja, hogy így fogom én megvalósítani magamat, és így lesz értelmes az én életem. Vagy a másik a házasságban bízik, hogy egy kapcsolatban megtalálja az igazi boldogságát, vagy az elfogadását, hogy én erre vágytam mindig, és túl értékeli a házasságot, és azt mondja, hogy ez lesz az én boldogság forrásom. Vagy egy anyuka, vagy egy apuka megtalálja az ő identitását, vagy az ő értékét az ő gyermekében, hogy a gyermekem miatt én végre fontos lettem, fontos vagyok. Ezzel akartam megmutatni, hogy nagyon könnyen tudunk vagy alábecsülni ez a négy kincs, vagy túlságosan értékelni ezek a kincseket. És mind a kettő, amikor ez egyik vagy a másik hibában esünk, mind a kettő nagyon nagy hiba, és mind a kettő nagy fájdalommal jár, amikor nem jó értékeljünk ezeket. Nem tudom, hogyan gondolkoztál azon, hogy az Isten miért éppen pont azt a három kincset ítélet alatt vonta, ami ő eredetileg megáldott a paradicsomban. Az Isten miért pont a munka, a házasság és a kapcsolat, és a gyerekkel való kapcsolat, miért pont azt a három dolgot ítélet alatt vonta? Ez egy fontos kérdés, hogy gondolkozzunk azon, miért, amit eredetileg megáldott, most ítélet alatt vonta? Isten azért csinálta ezt, hogy ne találjunk a teljes boldogságot, a megelégedettséget Isten nélkül. Azért vonta ezeket ítélet alatt, hogy ne szerezzünk meg a teljes boldogságunkat, és hogy visszaforduljunk Istenhez. Mert ha nem, akkor mi boldogan élnénk, ameddig nem halunk meg, és a pokolba mennénk Isten nélkül. Isten úgy tervezte ezt a világot, hogy az Isten hagyott egy űrt a mi szívünkben, ami semmi nem tudja betölteni, semmi. Csak Isten tudja betölteni, és csak Isten tudja azt adni, ami a mi szívünk igazán keres. Csak Isten tudja ezt adni. Sőt, Isten az, aki keres minket. Ő hagyta azt az űrt a mi szívünkben, hogy keresünk őt, és közben ő keres minket, és azt mondja az Isten nekünk, hogy aki keres, az talál. Keresd meg az Istent, és az Isten azt meg fogod találni engem, ha valaki engem keres, mert az Isten akar szeretett kapcsolatban élni velünk. Hiszem, hogy ez a járvány, ez próbára tesz mindannyiunkat. A járvány miatt növekszik az űr a mi szívünkben. A hiány érzetet növekszik mindannyiunkban. Múlt héten hallottam Bangkokban, volt egy Zoom beszélgetésünk, és a PMI misszionárosok világszerte összejöttünk. Nagyon izgalmas volt a beszámolók Portugáliától, Japán, és az egyik misszionárius beszámolt Bangkok, Thailandban, hogy az egyik férfi, aki elveszítette az ő munkahelyét, bement a minisztériumban, és kért munkát tőlük, és azt mondták, mi nem tudjunk téged segíteni. Nagyon sokan elveszítettek a munkahelyüket. És ez a férfi elhagyta az épületet, és ott az épület előtt, ott a lépcsőn öngyilkossá vált. Öngyilkossá vált. Nem tudta feldolgozni azt a nagy hiányt, azt a nagy űrt, ami a munkanélküliség hagyott az ő szívében. Igen, ez egy feszültség, amit mindannyiunk érezünk. És most a szülők, ugye otthon, ti nevelitek a gyerekeket. Reggeltől estig nagy dózisban kaptok ezt a szülői feladatot. És ez ugyanúgy próbára tesz mindannyiunkat. Tegnap este az ifiben láttunk egy gyönyörű szép filmet, az Insta család filmet, és bemutatja azt a valóságot, hogy milyen nehéz az élet egy árva gyereknek, aki úgy nő fel, hogy nincs anyuka, vagy nincs apuka. Nincs senki, aki várja az ünnepeken. És milyen nehéz egy árva gyereknek felnőni ebben a világban szülő nélkül, az a nagy hiányosság, az a űr, a szeretet nélküli élet, mennyire borzasztó. És az a film bemutat egy házaspárt, és aki vállalták, hogy három gyereket fognak örökre befogadni, adoptálják a három gyereket. És a film elején bemutatja a szülők, hogy ők milyen voltak a film elején. Hogy én 30 évesi körüliek, igazából nem volt semmi különös az életükben, rengeteg szabad idejük volt, mindent csináltak, amit akartak, és akkor hirtelen úgy döntették, hogy mégiscsak fognak vállalni gyermeket, és három gyermeket befogadták, három testvért, és az egyik egy kamasz, a legidősebb 14 éves kamaszlány volt, és a film olyan szépen bemutatja, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, egyre nagyobb a konfliktus. Sőt, a 14 éves kamaszgyerekkel nagyon-nagyon nehezen tudtak bírni. És növekszenek a feszültségek, és krízisre jut az egész, amikor minden káosz van körülöttük. És a nagy káosz közepén a 14 éves kamasz gyerek föltesz egy kérdést a szülőknek, ezek a házaspárnak is. És azt kérdezi tőlük, hogy miért is adoptálták minket? Mit akartatok minket befogadni? És mi van a kérdés mögött? Az, hogy ti valójában szeretek minket? Valójában fontosak vagyunk nektek? És az anyuka és az apuka végig kellett ezt gondolni. Valójában miért is adoptáltuk ezeket a gyerekeket? Olyan sok probléma van most. És végig kellett gondolni, hogy igen, tényleg a gyerekek előtt milyen volt a mi életünk? Lehet, hogy mivel üres volt az életünk, azért adoptáltak ezeket a gyerekeket? Azért, mert túl nagy volt a csend a házban, és nem bírtuk, és azért mondtuk, hogy akkor legyen gyerek? Tehát mi van bennünk? Miért is akartunk vállalni ezek a gyerekeket? Valójában szeretjük őket? Vagy igazából ez az egész rólunk szól? Lehet, hogy önzőek vagyunk, és azért csináltuk ezt az egészet? És a kérdés szembesítette a szülők, mi van bennük. De a film olyan szépen bemutatta azt az ívet, ami a szülők bejártak, hogy igen, a film elején ők mondhatnák, hogy önzőek és üresek voltak. De ahogyan kezdtek áldozatot hozni a gyerekekért, ahogyan kezdte szolgálni őket, és mindent tenni a gyerekekért, és milyen nehezebb lett az egész helyzet körülöttünk, azt látjuk, hogy a szülők minél jobban megszerették a gyerekeket. És a film végén egyértelmű volt, hogy ezek a szülők nagyon megszerették ezt a három testvért. És úgy fogadta be őket, mint az ő saját gyermekük. Gyönyörű szép volt látni ez a film. De tudod, ez a járvány mindannyiunkat próbára tesz. És kényszerít minket, mindannyiunkat, hogy kérdezzünk magunkat, hogy miért is csinálom azt, amit csinálom. Mi van az én szívemben? Önző vagyok? A saját boldogságomért élek? Vagy inkább másokért élek? Akarok kapni, vagy akarok adni? Mielőtt volt ez a járvány, mielőtt a Facebookon keresztül streamingeltünk az Isten tiszteletet, azt kell, hogy mondjam, én soha nem foglalkoztam a Facebookkal. Soha nem posztoltam, nem is értem, hogy működik a Facebook, nem foglalkoztam vele. De most már, hogy lehet követni a dolgokat a Facebookon, ugye? És minden vasárnapon lehet látni, hogy hány néző van az Isten tiszteletnek, és a néző számok fölmennek, és félelmetes nekem, hogy hány ember nézi ezek az adásokat. És csak nézem, hogy wow, ez hihetetlen, ennyi ember? Sokkal több, mint amikor csak a kávézóban voltunk. De kérdés az, hogy mi van az én szívemben, amikor látom azok a számokat, amit emelnek fel? De mi az első érzés? Az első érzés, ami megjelenik, amikor látom azok a számokat. Az első érzés a büszkeség, az arrogancia. Hú, népszerű vagyok. Vagy inkább a boldogság és a hála. Hogy minél több ember hallhatja az evangéliumot. Hogy minél több ember hallhatja, hogy Isten szereti őt. Hogy minél több ember, aki lehet, hogy soha az életében nem menne egy templomba vagy egy gyülekezetbe. Hogy otthon, a saját otthonában hallhatja azt, hogy Isten mennyire szereti őt Jézus Krisztusban. Mi van az én szívemben? És a Facebook próbára teszi az én szívemet. Hogy rólam szól ez az egész? Vagy az Isten dicsőségére szól. És az a jó, hogy az Isten látja az én szívemet. Ő látja, hogy milyen érzelmek jönnek föl. Befejezve, hogy lehet az egyensúly tartani az életünkben, hogy ne alábecsüljünk, és ne túlságosan értékeljünk, A három legdrágább gyöngyszem az életben. Az Isten úgy teremtette a világot, hogy amikor az Isten az első helyén van a mi életünkben, amikor ő a legnagyobb kincs, akkor a másik három kincs automatikusan a helyére kerülnek. Egyensúlyban lesznek, és tudjunk őket akkor élvezni. Amikor az Isten a legnagyobb érték az életünkben, amikor az Isten az igazi boldogság forrás nekünk, amikor tudunk fölnézni Istenre, és tudjunk azt, hogy ő az én mennyei atyám, és én vagyok az ő gyermeke, és nem vagyok árva, ő velem van, foglalkozik velem, fontos vagyok neki, értékes vagyok, szeretve vagyok. Az Úr Jézus Krisztusban eltörölt az én bűneimet. Amikor ez valóságra válik az életemben, akkor a hála betölti a mi szívünket, és boldog a mi szívünk. És tudjunk megköszönni az Istent. Köszönöm a feleségemet, köszönöm a gyermekemet, köszönöm a munkát, amit te adtál nekem. És ezek a kincsekről úgy tudjunk tekinteni, mint egy ajándék Istentől. Egy hálával, örömmel tudjunk fogadni. És nem próbáljunk kicsikarni boldogságot tőlük, hanem azzá válik a célunk, hogy mi akarunk boldoggá tenni őket. Erről szól az életünk. Hogy Isten adta a boldogságot, és most akarom adni a boldogságot és a szeretetet a feleségemnek, a gyermekémnek. Vagy most a munkámon keresztül másoknak. Erről szól ez a mai nap. Ez Isten hatalmas nagy kincseket adott nekünk, és a mai napon akarunk ünnepelni az anyukák, mint kincs, amit az Isten adott nekünk, és a munkahelyet, amit az Isten adott nekünk, mint kincs, mint nagy érték. Tehát azért vagyunk a mai napon, hogy örüljünk annak, amit az Isten adott nekünk. Amen. Menjünk az Úr elé, és gondolkozunk azok a kincseken az életünkben. Gondolkozunk, hogy hogyan, mi van az én szívemben, amikor gondolkozok ezek a kincsekre. Tehát menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönjük, hogy ebben a járvány szezonban, amiben vagyunk. Be vagyunk zárva a négy falak között. És ott vagyunk családostól, vagy kicsi családban, vagy esetleg egyedül. És köszönöm, hogy te ott vagy velünk. Köszönöm, hogy igazi vigasztalást nyerünk te benned. Igazi erőt, igazi boldogságot. Hogy te vagy az, aki adsz nekünk mindent, amire szükségünk van. És köszönjük, hogy hozzád lehet kiáltani. És köszönöm, hogy te akarsz lenni az első az életünkben. Hogy helyesen tudjunk értékelni mindazt, amit te adtál nekünk. Úr Jézus, formáld a mi szívünket. Bocsásd meg, amikor próbáljuk megszerezni az élet értelmét és a boldogságot ezek a dolgoktól. És bocsásd meg, amikor nem is foglalkozunk és lebecsüljünk ezek a dolgokat az életünkben. Bocsásd meg. És kérlek, hogy teremts egyensúlyt mindannyiunk az életében. Hogy úgy látjuk az életünket, hogy akarunk boldogságot okozni egymásnak, és egymást szolgálni és szeretni. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy segíts minket ebben, hogy helyesen látjuk magunkat, mint egy gyermeked, hitáltal az Úr Jézus Krisztusban, és így nekivágni a mindennapi életünknek, egymást szeretni, azzal a szeretettel, amit te adsz nekünk. Kérünk így, könyörülj rajtunk, és áld meg minket saját magaddal, Krisztus nevében. Amen.